Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Lánci Tamás a századik vezető elemzője, a Figyelő főszerkesztője és Pulai András a Publikus Intézet ügyvezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó estét kívánok! Meddig van önök szerint ideje a kormányváltás szükségességét hangoztató baloldali pártoknak erősíteni a pozíciójukat, vagyis mikor kell pontosan megmondaniuk, hogy hogy állnak föl erre a csatára? Ki van tűzve a választás, minden határidő elkezdett ketyegni.
Szerintem tavaly májusban volt a legoptimálisabb időpont erre, legalábbis a méréseink azok azt mutatták, odáig kapták meg a választóktól a bizalmat ezek a pártok, illetve ezek a pártvezetők, hogy rendezzék a soraikat. Onnétól kezdve már némi türelmetlenség tapasztalható a választók körében. Ez abból is nem érhető, hogy az adott pártoknak, illetve szereplőknek mondjuk a népszerűség az nem nő, hanem csökken. És az az igény, amit megfogalmaznak a választók, hogy valamiféle összefogás azért jöjjön már létre ezen a baloldalon, az onnétól kezdve egyre türelmetlenebb.
Lánci Tamás?
Hát szerintem is túl vannak már azon a ponton, amikor egy sikeres összefogást meg lehet valósítani. Az látható, hogy egy ellenzékváltó hangulat van. A protest hangulat sokkal inkább irányul az ellenzék ellen, ami szokatlan egyébként, mert általában fordítva szokott lenni. Protest hangulat mindig a kormányon lévővel szemben van. Most itt egy fordított hangulatot láthatunk, inkább az ellenzéket szeretnék leváltani, még az ellenzéki szavazók is. Mindenki az ellenzéki pártoknak a gyengeségéről beszél. És hát jól látható, hogy bár sokan beszélnek az összefogásról, de valójában az ellenzéki pártok sokkal inkább arra törekednek, hogy a saját pozíciójukat javítsák a másik kárára. Eléggé kisszerű és egzisztenciális harcok folynak a baloldalon belül, amelyek tovább rombolják a baloldalnak a választási esélyeit.
Mi? Pulai András, bocsánat.
Azzal vitatkoznék, hogy ellenzékváltó hangulat van, a méréseink szerint abszolút kormányváltó hangulat van, a megkérdezetteknek az 54%-a mondta azt a decemberi adatfelvételünkkor, hogy inkább kormányváltást szeretne, 32-34% ellenében, tehát egyértelmű többségben vannak a kormányváltók.
De még nagyobb arányban vannak azok, akik szerint ellenzéket küldenék el, és akik szerint az ellenzék van olyan állapotban, hogy újra lenne szükség. Tehát ez egy nagyon érdekes. Persze nyilván a kérdés feltevésétől függ az, hogy milyen eredményt kapunk, de az jól látható, hogy az ellenzéket még nagyobb arányban utasítják el a választók, mint ahányan a kormánnyal nem szimpatizálnak.
Az ellenzék részéről vagy oldalán van egy fragmentáció, és azt teljesen látják a választók, talán esetleg jobban, mint egyes politikusok, hogy ez a fragmentáció az nem segít az ellenzéknek, és ez a gyakran valóban kiszerűségbe hajló alkotozása az ellenzéki helyekről, ez egyáltalán nem segíti az ellenzék választási céljait. Mindennek ellenére, hogyha egy érdemi együttműködés és egy érdemi összefogás megvalósul az ellenzék szereplői között, akkor az nagyon komoly kihívója tud lenni az Orbán kormánynak, pontosan azért, mert ugye 54% szeretne kormányváltást, a bizonytalan szavazók körében több mint kétszer annyian vannak azok, akik, sőt, kijelentettem, hogy háromszor annyian vannak, akik kormányváltást szeretnének, mint akik nem, és ugye arra várnak ezek a választók, hogy a ellenzéki erők összefogjanak, és elsősorban egyébként a baloldali ellenzéki erőktől várják ezt a szavazók, és hogyha ez megvalósul, akkor komoly kihívásra kell nézhet az Orbán kormány.
De nem ez ment el tavaly májusban? Ennek a megvalósulása, és azóta nem ez a híd gyengül, hogy ez egyáltalán létrejöhet?
Akkor volt a legoptimálisabb időpont, hogyha egyáltalán ezt a szót lehet használni. Erre nem mondom azt, hogy elment, de kétségtelen, hogy ahogy telnek a napok, úgy egyre inkább múlik az a remény, amit a választók táplálnak az egyes politikusokkal szemben, hogy ez létrejön. Egyre kevésbé látják azt a politikust az ellenzéki oldalon, aki a hitet biztosítja számukra, hogy le tudja váltani Orbán Viktor, de azt gondolom, hogy ez még nem feltétlenül késő.
Lánci Tamás?
Hát szerintem késő, ahogy gyakorlatilag a beszélgetés elején meg is állapodtunk ebben, és késő, hogy ha azt nézzük, hogy 4 évvel ezelőtt, 2014. januárjában, szinte napra pontosan 4 évvel ezelőtt, ekkor már megvolt az ellenzéki megállapodás, most pedig még nyomaiba se látjuk. Tehát egyetlen aláírt, komolyan vehető dokumentum sincsen, még mindig zajlanak az egyeztetések, a helyezkedések, és hát úgy látszik, hogy most azért jó pár olyan kis párt van, akik ebben a székfoglalós játékban nem jutnak ez egész egyszerűen székhez. Majd az is egy érdekes kérdés, hogy velük mi lesz, hogy ők kiesnek a játékból, vagy esetleg összeállnak, és valamilyen új, teljesen új választási pártot, egy új formációt hoznak létre, de egyelőre nyoma sincsen egy baloldali összefogásnak, nagyon-nagyon távol vannak most ettől az ellenzéki pártok, és mondom, 4 évvel ezelőtt ezt már sikeresen összerakták. És, tegyük hozzá, a támogatottsága is alacsonyabb a baloldalnak, mint 4 évvel ezelőtt volt. Tehát itt lehet játszani a számokkal, hogy kormányváltó a hangulat, vagy nem kormányváltó, kormányváltó hangulat, valójában a választáson a kérdés úgy merül föl, hogy kit szeretnétek kormányon látni, és mondjuk a számoknak a ismeretében itt azért jó pár közvéleménykutatási adat áll a rendelkezésünkre, most abszolút többségben vannak a pártválasztók között azok, akik a jelenlegi kormánynak az újrázását szeretnék.
Ami egyedül a Fidesz szavazó körében van többségben, és az összes többi párt szavazó körében nincs így, az kétségtelen, hogy ugye ők fragmentáltak, és több irányba szavaznak szét. Viszont hogyha próbáljuk egy kicsit tovább gondolni ezt az ellenzékváltó hangulat gondolatot, akkor abban szerintem egyet tudunk érteni, hogy az ellenzéknek szüksége van arra, hogy rendezze a sorait, és szüksége van arra, hogy egy táborba terelje ezeket a szavazókat. Egy erőnek, egy politikusnak, egy vezetőnek ki kell emelkednie, különben ugyanarra a sorsra fog jutni adott esetben, mint amiben 14-ben jutott, vagy amiben az esetben 2010-ben jutott. Az a kérdés, hogy ezek a tektonikai változások, amelyek szerintem le fognak zajlani, és aminek az előszelét mostanában láthatjuk, az 2018-as választások után milyen irányba fogja tolni az ellenzéki pártokat és az ellenzéki politikusokat.
Bocsánat, többször hangoztatták, mondták, nem csak örök mások is az úgynevezett kormányváltó hangulatot. Az mire való, ha nincsen politikai formáció, amiben az megtestesülhetne?
Ezt szerintem tegyük tisztába. Tehát sok kérdést föl lehet tenni közvéleménykutatáson, de egy választáson nem azt kérdezik meg, hogy szeretnék-e a jelenlegi kormányt, vagy nem, hanem azt kérdezik meg az emberektől, hogy mely pártokat szeretnének kormányon látni. És itt a Fidesznek elsőprő többsége van. A másik pedig, ezt nagyon fontos látni, hogy azért a nyugat-európai parlamentáris rendszerekben olyan nagyon-nagyon ritkán áll elő, a második világháború után talán egy fél tucat országot tudunk mondani, ahol olyan előfordul, hogy egy párt, egy kormánypárt megszerzi a szavazók támogatásának az abszolút többségét. Ilyen nagyon-nagyon ritkán van. Tehát ha úgy veszük, akkor tulajdonképpen Nyugat-Európában permanensen 70 éve mindig kormányváltó hangulat van minden országban. De ez persze nem egy értelmes kijelentés. Pontosan azért nem értelmes kijelentés, mert valójában az európai politika rendszerek, és így egyébként Magyarország, a magyar politikai rendszer is úgy van kitalálva, hogy egy stabil kormány többséget lehessen létrehozni. Azokat a formációkat támogatja a rendszer, amelyik a választási rendszer, az alkotmányos rendszer, amelyik egy stabil kormányzati többséget tud teremteni. És ma ezt a választók szemében egyedül a Fidesz tudja garantálni. Ellenzéki oldalon nem látunk olyan erőt, és ahogy András mondta, nem látunk egyelőre olyan politikus sem, aki képes lenne kiemelkedni, egyesíteni a baloldalt, és képes lenne egy kormányképes többséget, egy kormányzó többséget összekovácsolni. Ez látszik az ellenzéknek az állapotán, az ellenzéknek a támogatottsági adatain.
Ha végignézzük, vegyük erősorrendben az ellenzéki pártok reális 2018-as áprilisi választási céljait, akkor az MSZP esetében ez vajon mi lehet? Mit akarnak valójában elérni? Nem azt, hogy mit mondanak, mit akarnak valójában elérni önök szerint?
Hát én azt gondolom, hogy az MSZP a szövetségeseivel, már meglévő és esetleg még csatlakozó szövetségeseivel elsősorban nyilván a kormányváltásra tör, hogy ez összejön neki, vagy nem, nyilván az a jövő kérdése. Szerintem a minimál cél az, hogy egyfajta patthelyzet alakuljon ki, egy olyan helyzet, amikor senkinek sincs, így hát a Fidesznek sincs többsége, és az új választási rendszerben, amit ugye nyilván pont a Fidesz hozott létre, ez azért meglehetősen könnyen előállítható. Elég, hogyha ilyen 36-35%-nál kevesebbet szerez valamelyik párt, akkor már patthelyzet is előállhatott. Nagyon sok múlik az egyéni helyeken, és nagyon sok minden, nagyon sok múlik, de elvis szinten már akkor létrejött egy ilyen helyzet, és hogyha azt nézzük, hogy a Fidesz mennyit kapott 2014-ben, egyébként összesen 2,1 millió szavazója volt, akkor azt látjuk, hogy nagyon szűk az a mezsgye, ami a kétharmad és a patthelyzet között van. Adott esetben az lehet 6-7 százalékpontnyi különbség is, és egy erős kampányal, illetve egy mostaninál összeszedettebb ellenzéki koordinációval ez szerintem egyáltalán nem lehetetlen.
Tehát egy patthelyzet? Lánci Tamás?
Hát én ennél egy picit reálisabb forgatókönyvből indulok ki, és a számokat véve alapul megint a közvéleménykutatási adatokat, szerintem az MSZP-nek az elsődleges célja, hogy a baloldalon megőrizze a vezető szerepét. Tehát ő maradjon a legnagyobb baloldali párt. Ez azt gondolom, hogy amit reálisan megcéloznak, aztán meglátjuk, hogy ez összejön-e, hiszen ez van egy erős kihívó Gyurcsány Ferenc személyében, úgyhogy a meccs alapvetően köztük, illetve egy harmadik párt az LMP között zajlik. Tehát a kérdés az, hogy ki lesz a baloldal vezető ereje. Az MSZP-nek szerintem ez a legnagyobb tét most. Én sem a mozgásukon, sem a nyilatkozataikon nem látom azt a magabiztosságot, hogy ők kormányváltásra készülnek. Nem azt mondom, hogy nem beszélnek néha ilyenről. Nyilván egy ellenzéki pártnak egy választása kellett kötelező ezt mondani.
Ezért kérdeztem, hogy mi a reális cél.
De szerintem a reális célkitűzés az, hogy megőrizzék a baloldali vezető szerepet.
Nyilván az MSZP az elmúlt időszakban vesztett a támogatottságából, bár most, mintha ez a vesztés megállna és enyhe növekedésbe csapná, de ez még azért szerintem valószínűleg a jövő zenéje. De teljesen egyértelműen és hibahatáron túl az MSZP az ellenzéknek a vezető ereje a mi kutatásaink szerint. Az is igaz, hogy a Bozga utáni kavarásból az LMP volt az, aki legjobban jött ki, és legalább 2%-nyi új szavazót szedett magára, egyébként részben a bizonytalanok táborából, részben pedig a Momentum által korábban megszerzett szavazók visszaszerzésével, harmad részben egyébként valószínűleg az MSZP táborból, de megállni látszik ez a növekedés, és nem látszik az, hogy az LMP képes ennek kitörni abból a kis párti létből, amiben az elmúlt időszakban nem tudom, 10 évben körülbelül belenavigálta magát. Ezt a kvantumugrást ezt nagyon nehéz megugrani. Igazából a rendszerváltás utáni konszolidációs időszak utáni pártrendszerben egy a Jobbiknak sikerült. Az a kérdés, hogy az LMP-nek is sikerülni fog. Én szkeptikus vagyok azért.
Még egy picit az MSZP-nél elméletileg az eddigi folyamatokat figyelve egy harmadik ellenzéki ciklust a Magyar Szocialista Párt kibír. Hát az elnökük mondta, hogy ez lehet, hogy ez a harc a végső.
Nyilván az elnök aztán azt is mondta, hogy egyébként lehet, hogy meg fogjuk nyerni a választást. Én azt gondolom, hogy 18-as választások után valamennyire át fog alakulni a pártrendszer. És azok a tektonikai mozgások, amelyek már most láthatóak, hogy mondjuk például az MSZP részben belülről, részben kívülről, úgyis, mint mondjuk a Párbeszéd esetleges integrálásával próbál meg fiatalítani, az egyfajta új lendületet adhat az MSZP-nek. És ugyan az MSZP elvileg minden nap megújul, de most adott esetben a választók szemében igazán meg tud újulni. De
mi a ráció abban, hogy az MSZP a Párbeszéddel és a liberálisokkal közösen indul? Egyáltalán ezt a közös indulást ezt keményen kell érteni? 15%-os parlamenti küszöbbel kell érteni? Vagy hogy?
Hát ez egy nagy kérdés, igen, ezt még nem látjuk, mert azért 15%-os küszöb azért az egy nagyon kemény vállalás lenne.
Szerintem, aki nem gondolja komolyan, az csak az már, hogy a indulást a választásban az nem veszi komolyan 15%-ot. Nem hiszem, hogy veszélyben van a 15% esetében.
Ezért lényegében ezt az MSZP-nek önmagában kéne hoznia, hiszen azért a Párbeszéd azért olyan sok szavazót nem tud hozni, és a liberálisok sem. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban, amire András is utalt, itt annak a felmutatása volt a fontos az MSZP számára, hogy ők tudnak az összefogás, ugye mindig van egy ilyen összefogás tematika a baloldalon, hogy ők tudnak ennek az élére állni, föl tudják mutatni ezt a bravúrt, hogy ők képesek voltak megállapodni két párttal. A valójában ez a két párt komoly támogatottsággal, társadalmi pályázottsággal nem bír, ilyen, hát hónapról hónapra változik, hogy 0 vagy 1%-ra mérik őket, tehát gyakorlatilag ez a párt a saját elitjét képviseli, ezt a néhány embert, aki szeretne a parlamentbe bejutni. De minden esetre az MSZP ezzel át tudta venni az elmúlt néhány hétben a kezdeményezést a DK-tól, és azt tudta mutatni, hogy most ő vált az összefogás pártjává, ő tudja integrálni ezeket a kisebb pártokat.
Ezzel lényegében mégis válaszoltad a kérdést, hogy miért nem van az összefogósdinak. A médiatérben
erőt, de azért itt még egy nagyon komoly feladatot azért majd meg kell ugrani. Tudnélik, még mindig nem látjuk, mi lesz a szerződés technikája. Lehet, hogy te már tudod, én még nem látom, hogy mi lesz a szerződés technikája ennek a megállapodásnak, hogy ez egy közös listát jelent, vagy valakit fölvesznek a listára, és akkor ezek a pártok lényegében nem indulnak a választáson, ezek a két kisebb párt, és akkor megszűnnek. Ezt most még nem látjuk. Minden esetre valakinek itt véráldozatot kell majd hoznia. És hát én úgy látom, hogy még egyelőre csak a kellemes dolgokat jelentették be ez a megállapodással kapcsolatban, majd most jön a fekete leves, amit valakinek majd el kell fogyasztani.
A választási irodó vezetője magyarázta, hogy nem lehet össze-vissza egy jelölt mellé mindenfélét írni, hogy attól függően, hogy az hogy néz ki jobban, hanem színre színt kell tenni. De hát ugyanolyannak kell lennie mindenhol annak a jelöltnek.
Tehát egyszerű, hogyha mondjuk a Párbeszéd és az MSZP közös listát indít, akkor ott lesz mind a kettőjüknek a logója. Így van? Így van. Hogyha nem ez a meg, és akkor 10%-os a küszöb. Hogyha már 3 párt száll, 13%, 15%-os lesz a küszöb. hogy hogyha nem kapcsolt listák lesznek, hanem, hanem mondjuk Karácsony Gergelyt fölveszik az MSZP listájára, vagy Fodor Gábort fölveszik az MSZP listájára, akkor azért ez azt gondolom, hogy ennek a két kisebb pártnak a végét fogja jelenteni. Ebben az esetben ez a két előbb említett politikus be fog jutni valószínűleg a parlamentbe. Ebben az esetben csak 5%-os küszöböt kell elérni az MSZP-nek, ezt valószínűleg azért el fogja érni, de mégiscsak azt jelenti, hogy akkor két kisebb pártól elbúcsúzunk. Egyébként ez az MSZP-nek kifejezetten kedvező lenne, mert a másik stratégiai célja az MSZP-nek, hogy letakarítsa a pályát, tehát megszabaduljon ezektől a kis baloldali pártoktól, hiszen az ő fejében azért az van, hogy ő egy valaha egy nagy és egyeduralkodó párt volt a baloldalon, amely pozícióját elveszítette, és szeretné ezt visszaszerezni.
Ez úgy értem, hogy akkor, ha ez így valósul meg, akkor Fodor Gábor, mint szocialista képviselő, fog bent ülni a parlamentbe, ha úgy hozza a sors, hogy bejut.
Igen, az ő karrierjének ez egy újabb és fordulatos karriernek egy újabb állomása lesz, így van, hogy ő akkor egy MSZP-s képvisel.
Színesíteni fogja Fodor Gábor jelenét és múltját, ez kétségtelenül így van. És igen, egyébként egyet kell értenem ebben, hogy persze az MSZP-nek az is célja, hogyha nem is a monopól, de legalábbis a hegemon szerepét visszaszerezze a baloldalon, és ehhez szüksége van a fragmentáció csökkentésére, és így tudtunk megnújja, hogy tektonikai folyamatok zajlanak a baloldalon, ami majd 18 után fog lecsapódni. Benne van, hogy mondjuk a párbeszéd megszűnik, benne vagy a liberális párt megszűnik, vagy a liberálisok, nem tudom mi a hivatalos nevük pontosan.
Liberálisok, a Magyar Liberális Párt.
Köszönöm. Benne van, hogy az Együtt megszűnik, benne van, hogy a Momentum szárba szökkenése meglehetősen hamar véget ér, és hát ezeket a dolgokat, ezeket a meccseket hoztam az MSZP-nek a baloldalon, vagy rájus a politikai baloldalon, azokat most kell lejátszani, és úgy látszik, hogy most játszódnak le. Teszem hozzá, hogy ezt a választók nem szeretik.
És tegyük hozzá, hogy ezért ez nem a kormányváltás stratégiája, akkor ide visszaükadva. Tehát, hogy valójában az MSZP erre figyel, saját magára, a terep letisztítására, és nem a kormányváltásra. Ezt a két célt gyakorlatilag egyszer elérni szinte lehetetlen lenne.
A terep tisztítás nélkül elképzelhető a kormányváltás?
Pontosan ezért mégis a második lépésben ez a kormányváltás irányába tett lépés, hiszen akkor tudja
az MSZP.
Csak nem 18-ban, hanem majd esetleg 22-ben, hogyha az élet úgy hozza. De azt gondolom, hogy most itt jól láthatóan mindenki a baloldali pozíciójának a megszerzésére, tehát a start, az ellenzéki start pozíciójának a felvételére törekszik. Tehát ez én szerintem azért azt kimondhatjuk, hogy valaki egy 10% körüli támogatottsággal, amit az MSZP rendelkezik, azért onnan kormányváltó erővé felszívnia magát, és tegyük hozzá 52%-on áll jelenleg a Fidesz, tehát ezért ezt nagyon, még ha Molnár Gyula nagyon erősen is mondja magának, szerintem még akkor se hiszi el.
Azért magunkhoz tegyük hozzá, hogy a Fidesznek az 52%-a, nálunk 48, de tök, ugyanarról beszélünk, az azért egy erős túlmértséget is jelez. Én nem találkoztam olyan elemzővel, aki nem mondta volna azt, hogy jelen pillanatban nem mérik túl.
A 14-ben ugye 44%-kal kétharmadot élt el a Fidesz, tehát hogyha még van is benne egy jelentős túlmérés, vegyünk le akár belőle 10%-ot, a Fidesznek még akkor is nagyon-nagyon jó esélye van megnyerni.
Ez kétségtelen, viszont ami az ellenzék irányába billenti ezt a virtuális mérleget, hogy van közel másfél millió, körülbelül 1,2-1,3 millió kormányváltást akaró, aktív, politikai aktív, bizonytalan szavazó. És az a kérdés, hogy ha az MSZP-nek vagy bárkinek sikerül konszolidálnia az ellenzéki erőviszonyokat még a választás előtt időben, amiből persze csúsznak ki, abban az esetben ez 1,2 millió szavazó abszolút meg tud indulni, és hogyha hozzáveszünk a baloldalnak most meglévő körülbelül 1,2-1,4 millió szavazájához ezt az újabb 1,3 milliót, akkor 2,7 millió szavazót kapunk, ami nagyon optimális, nagyon optimista szám, és nyilván ennyi valószínűleg nem lesz, tehát valószínűleg valami le fog csalogni, viszont ez már több, mint a Fidesz, amivel a Fidesz 2014-ben megnyerte a választást kétharmaddal. Tehát mégis odajukodunk ki, hogyha a baloldalnak érdemben sikerül konszolidálni a táborát az elkövetkezendő 2,5 hónapban, ami nem egy könnyű megfejtés, akkor komoly veszéllyel tud lenni a Fideszre.
Itt egyik kedvenc film a Bukás című film jut eszembe, amikor az utolsó napokban a Führer nem létező hadosztályokat tologat a térképen, tehát valóban, hogyha az MSZP-nek a következő két hónapban lesz 1,5 millió szavazója, akkor bizonyosan meg fogja nyerni a választást, de azért ilyen bravúrra 2014-ben sem volt képes, akkor ugyanez volt a baloldali mantra, hogy de nagyon sok bizonytalan szavazó van, és majd azokkal meg lehet fordítani a választást. Hát igazából akkor sem jött be ez a baloldalnak, akkor sem mentek el a bizonytalan szavazók. Ez azt gondolom, hogy egy a baloldal számára egy olyan kapaszkodó, egy olyan érzelmi, pszichológiai kapaszkodó a bizonytalan szavazóknak a képzete, amellyel fönn tudják tartani a harci kedvet és a reményt, hogy érdemes még küzdeni.
Akkor hogy maradjak egy pillanatra, bár át akartunk már menni a demokratikus koalíció reális céljaira. Mivel lehet elméletileg a politikailag aktív, bizonytalan szavazót arra rábírni, hogy menjen el a választó kerületében, a fülkébe is szavazzon?
A politikailag aktív, bizonytalan és kormányváltást akaró szavazót leginkább arra, azzal lehet rábírni, hogy szavazzon, hogyha az ellenzék fel tud mutatni egy hiteles alternatívát, ami két dolgot jelent, egy olyan vezetőt, akiről elhiszik, hogy le tudja váltani Orbán Viktort, és egy olyan szövetséget mögé, ami ezt alátámasztja, ami megadja ennek a legitimitását. A legitimitásnak több különböző lépcsője van ennek, most nem feltétlenül mennék bele, de nagyjából erre a kettőre van szükség. A választók, a bizonytalan szavazók egy reményt, egy reménysugarat, egy hitet akarnak ezektől a pártoktól, ezektől a szereplőktől, ezektől a politikusoktól, és ezt megkapják, akkor aktivizálódnak. Legalábbis a mi kutatásaink azok elég egyértelműen ezt mondják.
Érdekes, mert egyébként, mintha maga a baloldali szellemi értelmiségi holdudvar tett volna le erről az egész 2018-as választásra, hogy engedte volna el. Szerintem naponta lehet publicisztikákat olvasni, amelyekben lényegében elengedi az értelmiség ezt a választást, és lemond róla. Sőt, ismét följönnek azok a hangok, amelyek a választás bojkottjára hívnak föl. Tehát az végső soron annak a beismerése, hogy nem tudnának nyerni a választáson, tehát akkor azzal próbálják illegitimálni a választást, hogy nem mennek el, és akkor ezzel fejezik ki a tiltakozásukat. De hát ezek már ilyen veszett fejszennyele megoldások, és mind-mind annak a számomra mind azt mutatják, hogy igazából ők sem hisznek abban, hogy nyerni lehet. És ha az elit nem hisz ebben, akkor a választók egész biztosan nem fognak.
Azért nagyon, nagyon bátor kijelentés, hogy a baloldali elit egészen nem hisz ebben. Biztos, hogy vannak ilyen kúszta hangok, és biztos, hogy vannak a baloldali elit körében is olyan traumatizált személyiségek, akik nagyon nehezen küzdenek meg ezzel a jelenséggel, hogy ellenzébe kell lenniük most már majdnem lassan 8. éve. De például pont a V18-as kezdeményezés mutatja azt, hogy a baloldalitnek azért van egy nagyon markáns és nagyon egyértelműen körülrajzolt és nagyon széles része, mert nem csak baloldaliak vannak, hanem vannak Orbán kormánytagok, illetve vannak olyanok, akik korábban az MDF-et vagy Momentumot támogatták, akik azt mondják már azzal, hogy létrehozták ezt a szövetséget, és ugye a Balázs Pétert vezetőikké megnevezték, hogy igenis szükség van a kormányváltásra szerintük, illetve igenis Orbán Viktor leváltható szerintük, és igenis ők maguk az elmúlt sok évtizedes szakmai tapasztalatukkal, esetleg a politikai tapasztalatukkal boldogan aláállnak egy ilyen kezdeményezésnek, boldogan legitimizálják ezt a kezdeményezést, és boldogan, hogyha az ellenzéknek sikerül végre rámutatni arra a szereplőre, aki az első számú kihívó lesz Orbán Viktornak, akkor azt ők boldogan támogatják. És ez pontosan azért, mert hogy ugye ők elég sokan vannak, és elég széles spektrumot fednek le, hogyha jól számoltam, akkor azt hiszem 9 különböző rendszerváltás utáni kormánynak voltak ők a tagjai, az ez egy komoly legitimációt tud adni egy baloldali szereplőnek.
Szoktak a baloldal nem elit választópolgár tagjai hallgatni manapság a baloldali elitre? Van erről valami adat vagy mérés? Mert annyira színesnek tűnik.
Onnan közelíteném meg, hogy azért itt olyan szereplőkről van szó, megadva nekik a tiszteletet, akik most már akár 10-15, lehet, hogy 20 éve kiestek a politika fősodorvonalából. Valószínűleg ezek zömmel idős emberek, akik még szeretnék hallatni a hangjukat. Talán őszinte a vágyuk is, hogy legyen valamilyen kormányváltás, de azt gondolom, hogy az ő hitelességük, az ő hangjuk azért eléggé kevés választópolgárhoz ér el. Ráadásul jelentős részük ahhoz a 2010 előtti elithez tartozik, amelyre azért a választópolgárok többsége nem jó szívvel gondol, nem köti őket ehhez különösebb sikerélmény. Úgy látják, hogy ez egy olyan elit, amelyik azért Magyarországot nem jól menedzselte. Ők ennek a reprezentánsai, és hát én azt gondolom, hogy az ő mondjuk mozgósító erejük azért nagyon-nagyon-nagyon limitált.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Lenci Tamás a Századvég vezető elemzője, a Figyelő főszerkesztője, és Pulai András a Publikus Intézet ügyvezetője az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.